a városi együttélésnek az egyik bajnoka szerintem a Spitz, de kizárólag abban az esetben, hogyha megfelelő gazda áll mögötte, mert különben a szomszédok rémálma, de akár a gazda rémálma is, nem beszélve a kutya számára a fölös stresszről.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Sziasztok, újra neked ugatok, és egy újabb fajta bemutató adás, méghozzá egy ősi fajtát, a középspiccet fogjuk bemutatni. Maszat van itt velünk, és Maszatot kíséri Kinga és Dani. Sziasztok!
Szia!
Hogy és miért ez a fajta? Hogyan találtátok ki, hogyan lett Maszat, hogyan jött létre a családnak ez a teljessége vagy egysége, amiben most vagytok?
Igazából én egyszer a családommal nyaraltam Németországban, és ott megláttam egy fekete spiccet, és én teljesen beleszerettem abba, hogy milyen gyönyörű. Aztán, hát ez még 2017-ben volt. Utána lett egy nyuszink, próbálnak kutya előtt, amúgy szerintem a nyuszival sokkal nehezebb volt, mint egy kutyával, de mindegy. És akkor eldöntöttük, hogy most már jöhetne egy kutyus is, készültünk rá egyébként, éveket néztünk, videókat, hogy hogyan kell majd vele foglalkozni. Mi örökbe szerettünk volna fogadni, úgyhogy a spitz fajtamentéssel beszéltünk először, de ők azt mondták, hogy nyuszika mellé nem ajánlják azt, hogy ne kölyök kutyánk legyen. És akkor ez így kiesett, akkor eldöntöttük, hogy veszünk egyet. Fel is vettük a kapcsolatot itt Magyarországon egy tenyésztővel, akiről kiderült, hogy annyira mégse akarja nekünk adni a kis kutyáját, és pont akkor láttam egy hirdetést Csehországból, fekete spiccekkel, úgyhogy végül kimentünk Csehországba Moszotkáért, és onnan hoztuk el. Ez egy szép kétnapos dolog volt.
És Dani, te ebben a folyamatban hol és hogy vettél részt? Tehát hol voltál te? Mert most úgy tűnik, hogy Kinga nyaralásáról hozta haza a spicc elhatározást. Hol vagy te?
Nekem alapvetően nem volt elképzelésem arról, hogy ha lesz is kutyám, milyen kutyám lesz, azt viszont tudtam, hogy nagyon szeretem a kutyákat, és igazából ez így nem is volt vita tárgya soha, hogy akkor, hanem inkább a mikor volt az, hogy akkor mikor legyen kutyánk. Mert szabtunk magunknak egy ilyen határt az elején, hogy előbb csináljuk meg a jogosítványt, utána legyen kutyánk, akkor jobban el tudjuk osztani az időnket, de végül ezt nem tartottuk be, úgyhogy tavaly október 8-án, vagy nem, október végén hoztuk
8-án
el.
8-án hoztuk.
És ez mekkora mázli, nem? És azért mázli, és ezt csak a nézők kedvéért mondom, hogy gyerekkoromban jártam egy kutyaiskolába, ami 10 évesen, ami förtelmesen rossz volt. Ezt minden túlzás nélkül mondhatom. Ilyen 2 órán keresztül katonai gyakorlatozás folyt, tűzőnapon, hidegben, mindenhol. A kutyát a legkevésbé se vette figyelembe, viszont volt egy olyan tulajdonság annak a kutyaiskolának, hogy az odajáró kutyák bizony jól neveltek és jól képzettek voltak. És nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy létezik, hogy ennyire jól neveltek a kutyák, miközben a kutyaiskolán semmi értelmeset, vagy semmi olyat nem tanultunk, ami előre vitte volna a kapcsolatot, egy legalábbis nagyon minimális mértékben. Ez egy ilyen igazi parforszos, szöges nyakörves, kiképzőpórázos, kutyaletaposós, stb. Kutyasuli volt, és egyszer csak, jó pár év múlva rájöttem és rádöbbentem, hogy mi volt a megoldás. Akkoriban, ugye itt most konkrétan ilyen 1980-as évek elejéről beszélünk, akkoriban még egyáltalán nem volt általános az, hogy járművel rendelkezzenek a budapesti lakosok. Voltak már autók, de egyáltalán nem volt jellemző, és ha volt is autó, akkor a kutya legkevésbé volt jellemző, hogy beüljön az autóba. Ezért aztán, aki kutyaiskolába akart járni, az szépen kibékávézott. És addig, ameddig a gazdák kibékávéztak a kutyaiskolára, és hazabékávéztak, addig kénytelenek voltak a kutyát gyakorlatilag megnevelni, és a városi inger környezetbe beilleszteni. Hát döbbenetes, milyen jó üzleti modell egyébként. Ezért aztán, amikor ma kutyasulira jön valaki, és látom, hogy nem autóval érkezik, általában lelkendezni szoktam, mert tudom, hogy ezt már hozza magával, ezt a szocializációt, mert a buszon nem lehet eltűrni azt, hogy felugráljon rá valakire. Nagyon, nagyon nagy bajban vagyunk ma, ugye ilyen társadalmi jelenség, hogy a kutyáknak nem állítunk határokat, mert az internet nyakon önt minket a sok marhasággal, de aki busszal jár, tehát aki kénytelen a napi ritmussal együtt rezegni, annak bizony az egészséges szocializáció alapvetően az élete része kell, hogy legyen. Tehát, hogy ez milyen jó, hogy nem volt még meg az autó, hanem csak később lett meg. Én most pont láttam, ma érkeztetek az új autóval, de eddigre már túl vagytok a szocializációs alapokon, mert hogy Maszat most mennyi idős?
Egy éves.
Egy éves múlt.
És mennyi minden történt ez alatt az egy év alatt? Ugye ez a fajta legendás a tekintetben, hogy egy nagyon csöndes, tehát nagyon csöndes, nagyon nyugodt, nagyon kiegyensúlyozott, alig lehet hallani a hangját. Ugye, tehát hogyan értétek meg, hogy egy ilyen nyugodt, visszahúzódó kutyával kell a városba mozogni?
Az elején nehéz volt egyébként vele nagyon. Olyan volt, mintha mindent is látni akarna és meg akarna nézni, és akkor bum, a belváros közepén, akkor vigyük ki sétálni. Hát nem tudjuk kivinni sétálni, mert nem tud sétálni, mert ő mindent is meg akar nézni, minden levél, utolsó levélig, minden bármit, ami a földön van.
Igazából nehéz dolgunk volt már azzal is, hogy elinduljunk vele egyáltalán sétálni. Azt utána el is engedtük, amikor eldöntöttük, hogy megyünk kutyasulival, amit mondtunk, hogy majd ott segítenek, mert az nem megy. Maszat úgy sétált, hogy két lábon, a hátsó kettő volt len, és annyira húzott előre, hogy egy fél óra után mindig hányt egy kicsit. De őt ez nem zavarta. Úgyhogy ez így nagyon nehéz volt, igen. Tényleg mindenkire rá akart ugrani, mindenki érdekelte, hogyha valakivel beszélgetni próbáltunk, elkezdett ugatni, mert hát nem vele foglalkozunk. Úgyhogy hát igen, nem könnyű egy ilyen nyugodt kutyával.
És akkor most már ki is derült, hogyha valaki, mert az ragadt volna meg, hogy a középspic egy nyugodt, kiegyensúlyozott kutya, akkor azt felejts el, ugye egy elképesztő temperamentum. De mi történt otthon? Tehát éltetek, volt egy status quo, volt egy beállt rend, és akkor egyszer csak bum.
Mielőtt elhoztuk, azelőtt találtunk egy csatornát YouTube-on, egy amerikai házaspár, vagy nem tudom, kik voltak, és ilyen megtetszettek a videóik, hogy ilyen voltak ilyen videóik, hogy az első 8 hét kis kutyával, az első 10 hét, első 12 hét, ha jól emlékszem.
Igen.
És megnéztük, és igazából tetszett, amit ott mondtak, megcsináltak, és akkor ez alapján elkezdtük a boxhoz szoktatást, már egyből, amikor elhoztuk otthon.
Hú, de menők
meg azt akartuk, hogy ne szorongjon, ha nem vagyunk otthon, úgyhogy elkezdtük ezeket az időket is kitolni, amíg egyedül hagyjuk. Már így 8 hetes volt, amikor elhoztuk, igaz?
Igen.
Akkor, és akkor így elkezdtük ezeket az alapokat csinálni, amiket így megnéztünk előtte.
Tehát az első pillanattól kezdve boxhoz szoktattatok, otthon hagytátok.
Igen.
Hú, mekkora mázlisták vagytok, hogy ráakadtatok erre a csatornára, illetve hogy egy ilyen indítóval kezdtétek. Találhatatok volna jó nagy marhasságot is. Hú, ez egy spic esetében szerintem szinte létkérdés, mert hogyha felprogramoztok emellé a temperamentum mellé még egy szeparációt is, az jó nagy szívás lett volna. Nagyon jó. Az otthon nyugalma?
Hát az nyilván teljesen más volt, főleg az elején, amikor még pici volt, tehát, hogy azért 3 óránként jártunk le vécére, így hajnalban is. Meg hát ugye ő igényelte a figyelmet, és ugye temperamentumos ez a, nem tudom, próbáltuk lerakni pihenni, hogy tudjunk dolgozni tőle például, és ott azok a hisztik, amiket lenyomott ott a hordozóban, az valami vicc volt. Igazából így felborította az addigi életünket teljesen, az, hogy lett egy kutyánk, de közben jó irányban is, mert például télen, amikor inkább így senkinek nincs kedve kimenni, mert fúj a szél, esik a hó, nem tudom, akkor így mindig begubóztunk a kanapéra. Most meg így, hogy van kutyánk, muszáj kimenni, és utána mindig annyira boldogok vagyunk, hogy kimentünk vele. Úgyhogy igen, pozitív meg negatív hatása is volt. De a negatívak meg már elmúltak, úgyhogy azt mondom, hogy egy az egyben pozitív szerintem.
mi történt a lakással, volt-e rombolás. Az arcod elég árulkodó.
Igen, ugye az első pár hónapban átfedésben voltak még a nyuszival. A nyuszink meghalt decemberben. Epilepsziás roham
vitt el. Teljesen ki voltam akadva, hogy miért ajánlották azt, hogy kölyök kutyát hozzunk el a nyuszim elé, amaszott teljesen ilyen játszani akart vele, és úgy tekintett a nyuszi, hát mint egy prédára igazából. És én így nem láttam azt, hogy ők valaha ki fognak jönni, mert a nyuszi már kezdett megnyugodni, már tudott tenni úgy, hogy ott van maszott. A maszot meglátta, és ez rá akart ugrani, meg morogta, ugatta, úgyhogy igen, aztán mielőtt végül is meg tudtuk volna szoktatni őket egymással, a nyuszikánk meghalt szegény, úgyhogy nem tudom, sikerült volna.
Igen, de a hagyatékát meghagyta a nyuszika, mert neki voltak ilyen szegély lész sarkok, meg ő is belekóstolt a falba, ő nem?
De ő is bele.
És van egy sarok is a konyhában, ahol szabadon van a fal, és amit a nyuszika elkezdett megrágni, azt maszat szépen átvette, és ugyanott
az örökséget.
Igen, csak ő nagyban. Nem tékozott.
Csak ő nagyban, úgyhogy ő szépen megcsúcsálta a falunkat. Igazából ez a legnagyobb kár szerintem, amit okozott a lakásban.
Igen, hát azon kívül nyilván a zoknikat lopkodta, egy pár zoknimat széttépte, a zsebkendők nem voltak biztonságban, meg ugye ezt is megtanítani neki, hogy nem mehet fel mindenhova.
És nem mehet fel mindenhova?
Nem.
Nem.
És tartja?
Igen, a kanapét nem.
Ha nem vagyunk otthon, a kanapét azért kihasználja, mert ott néha szokott maradni zsebkendő.
És... ezt onnan tudjuk, hogy ha ott maradt valami, és szét van cincelve, mire hazajövünk, akkor volt fent. Igen. Az ágyat tartja, hogy nem megy fel rá, illetve a fürdőszobába, meg a WC-be nem jöhet be, és azt is szépen tartja.
Egy konyhaszobájunk van még. Középen van egy pult, és ilyen körbejárható a konyhában, úgyhogy a pult két részén ragasztottunk le két szalagot, és oda nem jöhet be, oda viszont csak akkor nem jöhet be, ha mi ott vagyunk.
Igen, amikor főzünk.
De jó, nagyon jók vagytok. Maszat egy nagyon nehéz kutya, mert hiperérzékeny, azonnal reagál mindenre, és nagyon nehezen nyugszik meg. Tehát nehezen nyugszik el mellettetek. Fantasztikus munkát végeztetek, de hogy ennek az egyik legfontosabb feltétele az a felkészültség, amit most elmondtatok, mert ez másként nem jöhetett volna létre, csak azzal a felkészültséggel. Ez teljesen tudatos volt, tehát úgy mentetek neki, hogy már nagy adag felkészültséggel, vagy hozt az élet, és lapoztatok utána a problémáknak. Mi volt az alapeljárás?
Hát igazából ugye elkezdtük ezek alapján, a videók alapján, amiket találtunk interneten. Ott is kiemelték sokszor, hogy fontos a következetesség, nem tudom. Aztán végül is ugye elkezdtünk kutyasuliba járni, és az adott hozzá nagyon sok mindent a dolgokhoz. Tehát amikor valamivel elakadtunk, tehát például az, hogy zsebkendőket nem annyira lopkod már, hogyha ott vagyunk, vagy kiköpi, hogyha rászólok, azt például a kutyasuliban tanultaknak köszönhetjük, mert előtte én nem tudtam őt leszídni. Nem tudtam, hogy konkrétan kinevetett minden alkalommal, amikor ki akartam köpetni vele az oknimat, vagy a zsebkendőmet, vagy rászóltunk, hogy ne rágja a falat. Úgyhogy az ott például nem ment volna, csak a videók alapján, ahhoz kellett nekünk plusz segítség. Igen.
Igen, de egyébként mielőtt még elhoztuk volna, vagy ugye megtaláltuk volna, az előtt jóval, hát nyilván előbb Kinga sokkal előbb keresett szakirodalmat hozzá, úgymond szakirodalmat, és ez ilyen nagyon előzetes felkészülés azért megelőzte ezt a dolgot.
Igen, hát én előtte már 2 évig azt néztem, hogy akkor majd mi lesz, hogyha idejön, hogyan kell vele bánni, alkalmas-e egyáltalán arra, hogy albérletben lakjon, jó-e első kutyának, ezeket muszáj volt figyelembe venni, mert azért nekünk sosem
volt kutyánk. És arra jutottatok, hogy igen, alkalmas és jó első kutyának.
Azt írták, hogy jó első kutyának, ezzel a későbbiek alapján nem feltétlenül értek egyet.
Végülis megoldottátok.
Igen, még Shiba Inun gondolkodtunk közben, igen. Arra azt írták, hogy határozottan nem jó első kutyának, úgyhogy a Spitz mellett döntöttünk, igen.
Igen, de nem volt azért nagyon sok a könnyebb dolgotok.
Igen.
Tehát azért komolyat küzdöttetek. A Spitz akkor most jó első kutyának, vagy nem jó első kutyának? Te mit mondasz? És ő egy tipikus Spitz egyébként? Vagy találkoztatok a Spitz gazdáknál egészen más karakterű kutyával? Tehát mi a ha most, mert nyilván azok közül, akik nézik ezt a podcastot, sokan gondolkodnak, hogy milyen fajtát válasszanak. És most nagy felelősség, amit mondani fogtok, így rátok tettem ezt a karmát, mert sokakat befolyásol majd a döntésben az, amit itt beszélgetünk. Tehát hogy látjátok? Tehát ő egy intenzív kutya. Ez tipikus?
Én azt mondanám egyébként, hogy igen, lehet, hogy változik ennek az, hogy milyen erősen intenzív egy adott egyénű spic, de őszintén szóval olyan sok spiccel nem találkoztunk, közép spiccel, így a városban, de ugye, ha pomeráni törpe spicből több van, mondjuk, amivel lehet találkozni, és azért vannak hasonlóságok a karakterékben. Én azt mondom, hogy nagyon figyelni kell az elején, és el kell csirájában folytani dolgokat náluk, és akkor szerintem egy... Tehát, hogyha valaki komolyan gondolja ezt a dolgot, akkor szerintem simán igaz, hogy jó első kutyának.
Képesek az emberek belefektetni azt az energiát, hogy ne nőjön a fejükre, mert rengeteg spicces csoportban benne vagyunk, és ott alapvetően azt látom, hogy a spicceket hasonlóan a pomerániaikhoz azért veszik, mert hogy aranyosak, és én nagyon sok olyat láttam, hogy igazából nem foglalkoznak a problémákkal, tehát hogy azzal, hogy ugat, hanem így ráhagyják, mert ő ilyen fajta, akkor számíts majd a sok ugatásra, mert a spiccek ilyenek, és ez rendben van. És amúgy meg ez nem igaz, mert lehet vele foglalkozni, és ő például annyira már nem ugat. Tehát az elején tényleg nem tudtunk egy 2 perces beszélgetést lefolytani valakivel, mert végig ugatott meg. Otthon is ugye jelez, hogyha valamit lát az ablakon keresztül. Hát most onnan, hogy 5 percig folyamatosan ugat és jelez, eljutottunk odáig, hogy vakkant 3-4-et, aztán abba hagyja.
Hú, de menek
vagytok. Úgyhogy én azt mondom, hogy akkor jó első kutyának, hogyha hajlandó vagy nagyon sok energiát belefektetni az elején főként a dolgokban, mert fejedre nőhet nagyon.
Itt most egy picit belépnék én is, tehát ezt nagyon fontos érteni. A kölyökkor ad egy olyan lehetőséget, hogy akár egy egyébként nehéz, vagy az együttélésben bizonyos szempontból terheket hozó kutyánál, lásd jelen esetben egy középspic esetén ez a fajta agilitás, intenzitás, ahogy a világban benne van, az, ahogy a véleményét megnyilvánítja, ahogy kiteszi az akaratát. Erre a kölyökkorba felkészült vagyok, és nem engedem rossz irányba rögzülni a viselkedéseket, és ugye ezt mondtátok el az imént, akkor egy olyan viselkedés komplexumot, egy olyan karaktert lehet kialakítani, amely abszolút nem csak a kellemes és hasznos tulajdonságait, hanem az egyébként kellemetlen tulajdonságait is tudja kezelni. Nálam ugye Jorma kutya, aki egy kaukázusi, nem egy olyan vadállat, akit ne lehetne egyébként emberek vagy gyerekek közé vinni. Pedig a maga a fajta nem arra predesztinált, nem arra találták ki, hogy szűk szociális téren kívül tág szociális térbe is ki tudjon lépni és jól működjön. Ehhez képest Jorma kutyám egy nagyon-nagyon szociális kutya. Úgyhogy a kaukázusi tulajdonsági, házi tulajdonsági megmaradtak, de abszolút jó kapcsolattere, és a többi. A spicc esetén az a fajta intenzitás, amivel születik, hogyha ennek kereteket adok, és nem engedem felprogramozni, és nem engedem azt, hogy az ugatás kvázi pótcselekvéssé változzon, mert nagyon sokan itt rontják el egyébként, azzal, hogy ráhagynak egy nem kívánatos viselkedést, például mondjuk az ugatást, a környezeti konfliktusokra való reakciói közül ez, mint megoldási kulcs, kiemelkedik. Van eleve egy hajlama, egy ilyen futott egy olyan drive, egy olyan genetikai program, amely ezekben tehát bizonyos kulcsingerekre, bizonyos stimulációkra bekapcsolja az ugatást. Ha nem adok ennek gátot, akkor egy felerősödik, és már szélesebb körbe, tehát más konfliktus helyzetekből is így fog kijönni, ha a gazda rászól, arra is ugat, ha unatkozik, és a többi. És az ugatás egy állandó, itt most a spiccek esetében javaslom ezt mindenkinek, hogy készüljön fel arra, hogy tudjon megállt parancsolni. Ti hogyan szoktattátok le, hogyan vettétek kontroll alá például az ugatást?
Nyilván ezt is rosszul kezdtük az elején, Az elején, amikor még pici volt, akkor az volt, hogy amikor így hisztizett, akkor a Dani énekelt neki, és akkor arra abba hagyta, és elaludt.
Igen, igen, akkor még nagyon pici volt. Igen. És akkor, amikor elraktuk a boxba, akkor nyüszizett, és akkor halkének szóra elkezdte húzni a lóbört nagyon hamar.
Mekkora?
Ez körülbelül egyébként egy 2 hónapig tudtuk csinálni szerintem, tehát hogy utána már nem, de utána meg már egy kicsit aklimatizálódott a boxhoz, tudta, hogyha oda bent van, az neki jó.
Ez amit mondta, ez egyébként egyáltalán nem hülyesség azért, tehát az, hogy mondjuk nem engedett felprogramozni a viselkedést, és bármivel eltereled, ez nagyon jó egy bizonyos szintig. Box. Miért kellett a box? Tehát miért nem lehetett szabadon? Miért nem volt bejárása mindenhova? Nyilván tudom, hogy volt bejárása mindenhova. De...
Ugye mondtuk ezeket a videókat, amiket találtunk, és ott azt javasolták az elején, hogy amikor aktív időt töltünk a kiskutyával, akkor legyen kiengedve, a köztes időkben pedig boxba legyen benne, hogyha mi se tudunk figyelni rá 100%-ig, mert hogy kell rá figyelni, mert még önmagáról is alig tud kutyuska ilyenkor, vagy nem tudom.
Ez spiccekről szóló videó volt, vagy
általánosságban kölyök kutyákról?
Igen, úgyhogy az elején ez volt, és akkor először nyilván meg kellett szerettetni vele a boxát, azon viszonylag hamar túl voltunk, igen. Aztán...
Még nem menjünk tovább a boxnál, tehát most hogy van a boxszal? Tehát amikor otthon aktív állapotban van, akkor jöhet csak ki a boxból?
Nem, már nem. Most már ugye azt is próbáltuk szoktatni neki, hogy nem csak velünk lehet játszani, hanem ő tud egyedül is játszani. Szerencsére ez így sikerült is. Nyilván benne van ez, amikor játékra akar hívni minket, és akkor ülünk a széken, és odahoz valamit, és addig bögdös vele, bögdösi vele a lábunkat, amíg nem kap rá valami reakciót. Nem mondom, hogy nem szoktunk ebbe belemenni, nem mindig. Azt mondanám, hogy 10-ből 9-szer nem megyünk bele ilyenkor. Egyszer belemegyünk, de ha úgy van, hogy jó, akkor játszunk vele, akkor próbáljuk úgy megjátszani magunkat, mintha nem az ő felajánlására mennénk el játszani vele, hogy ezt mi ajánljuk fel neki, de nem mindig sikerül.
Ez nagyon kegyetlen dolognak tűnik, hogy hazahozol egy kölyök kutyát, és akkor bizonyos időszakokra boxba kerül a kis kutya. Ezt hogy bírtátok, hogy bírt a lelketek, hogy így neveljétek őt?
Az elején nem volt könnyű, mert ugye sírt a boxban, ki akart jönni, mindig ott akart lenni, ahol mi egyébként próbáltuk, akkor még ugye ilyen kicsike volt a boxot mindig odarakni, ahol mi is
megszerettettétek a boxszal, igen, már igen. Tudott a boxban pihenni.
Igen, igen.
De utána, amikor többet kellett a boxba pihenni, akkor már reklamált. Ugye a nézők kedvére érdemes, hogy a kutya hiperaktivitás az azt jelenti, hogy ő bármikor egészen magas akcióhőmérsékletet tudja kapcsolni az üzemmód kapcsolóját. Tehát, hogy volt egy szoktatási folyamat, és utána próbáltátok nem csak rövidebb, hanem már hosszabb időtartamra is, kicsivel hosszabb időtartamra is bent tartani a boxba, hogyha jól értettem.
Igen, igen. Hát ugye voltak ilyen hiszti rohamai közben, amikor így nem akarta abba hagyni az ugatást, és észrevettük, hogy ha reagáltunk erre a hiszti rohamra, akkor még erősebb lett. Tehát volt olyan az elején, amikor így meglepődött, akkor abba hagyta, de csak pár másodpercre, és utána folytatta. Úgyhogy ott igazából ez az időszak nagyon nehéz volt, mert hát ki kellett várnunk azt, hogy ő magától abba hagyja, és rájöjjön arra, hogy nem ér el semmit azzal, hogy ott nyafog meg ugat nekünk. És hát szerintem ez is volt egy 2 hónap, mire ezt így sikerült elérni, de utána megnyugodott, akkor rájött, hogy játszhat is egyébként, mert van benne a játék, és azóta egyébként teljesen rendben van a boxban, igen. Hogyha be kell raknunk valamiért. Nem volt könnyű, tényleg nem volt az. A szomszédok is mondták, hogy szokták hallani, igen, ahogy igen. Ott van Moszatka. De most meg egyébként azt mondják, hogy már nem szokták hallani, mi történt. Úgyhogy ez...
De azt mondjátok, hogy most már nem is nagyon van boxba otthon, nem kell, hogy boxba
legyen. Nem.
Először is elképesztően profik vagytok, tehát elképesztő felkészültséggel mentetek neki ennek a feladatnak, és ha ezt általában véve tudom javasolni, hogyha valaki egy ilyen fajtát, bármely spiccet készül magához venni, készül a családban együtt élni, egy ilyen nagy temperamentumú, elképesztően szövegelős, intenzív kutyával. A legelső az a tudatos pihenés felprogramozása kell, hogy legyen. Mert ha nem rendelkezik a gazda azzal a képességgel, hogy a pihenést ő tudja programozni, hanem a kutya teszi ezt, akkor egy folyamatos stressz környezetet generál. Érdemes most ránézni a masszatra, tehát így kell élnie, léteznie egy spicnek, hogy ti most bejöttetek egy stúdióba, leültetek vele, és a kutya gyönyörű szépen elnyugodott a Kinga mellett. Azt gondolom, hogy ez a keresendő és ez az ideális. Nagyon hiszek abban, hogy egy kutya a lakásba és a lakásba mindenhol bejárása legyen, ugyanakkor, főleg az intenzív kutyáknál, a kevésbé intenzív kutyáknál ez nem annyira létkérdés, de ott is javaslom, hogy a box oktatás legyen meg, mert a box az tulajdonképpen az üzemmód kapcsolót adja a gazda kezébe, vagy legalábbis segít ezt az üzemmód kapcsolót a gazda kezébe adni. Ez egy nagyon fontos indítás volt, ugye aztán, amit a kutyaiskolán gyakoroltunk még hozzá, és a többi, azok mind vitték tovább ezt a képességet, hogy ez nálatok legyen. És ez elvesztette egyébként erre a kutya az intenzitását? Tehát azt látjátok, hogy olyan álmos kutya lett belőle, vagy hiányzik esetleg belőle egy kis kakaó?
Nem. Most már ott tudja kiengedni magából ezt a fölösleges energiát, ahol kell, vagy nem tudom, hogy fogalmazza meg, hogy nem a lakásban tombolja ki ezt a dolgot, hanem mondjuk séták alatt, vagy amikor kimegyünk vele, akkor belőle kijön ez a... Otthon is kiszokott még, de kontrolláltabban, az egész kontrolláltabb.
Ez az energiamenedzsment, ezt hogy látod most, hogy álltok vele?
Szerintem egész jól, tehát hogy ezt például én nem tudtam vele megcsinálni, hogy csak így elnyugodjon mellettem, ehhez kellettek a tanfolyam eszközei. Én úgy látom, hogy az energiaszintje teljesen megmaradt, tehát hogy ő most is egyik pillanatról a másikra így elkezdene rohangálni össze-vissza a magas ösztönhőmérsékleten, de most már tudjuk kezelni neki ezt a dolgot, tehát hogy most is itt ül szépen mellettem, ahelyett, hogy itt szaglászna körbe, ezt régen én elképzelhetetlennek tartottam.
Nem, de nincs arról benne hiányérzet? Nem érzed azt mondjuk, hogy ez egy provokatív kérdés, és nyilván sejtem a választ, de azért kell ezt megkérdezni, mert sokan gondolják úgy, hogyha kontrollba helyezel egy kutyát, például kapcsolhatóvá teszed a kutya üzemmódjait, akkor a kutya veszít az egyéniségéből.
Én egyáltalán nem érzem úgy, hogy veszített volna az ő egyéniségéből.
Nem is, mert ez egy rohadt nagy marhaság. Az, hogyha én irányítani tudom, és fel tudom kapcsolni, és le tudom kapcsolni, az nem azt jelenti, hogy bármilyen változás történne, attól a játékossága, az akcióképessége nemhogy nem csökken, hanem még emelkedik is, hiszen nem szétfolyik. Ráadásul nem kell megküzdenem azokkal a pótcselekvésekből, vagy rossz rögzült viselkedésekből adó napi stresszt, ami mind engem, mint a kutyát terhel. Nagyon fontos. Tehát a konklúzióm itt most ahhoz, amiről beszélgetünk, hogy egy ilyen kutya esetében készen kell állni ehhez a fajta kitartó és következetes pihentetési szocializációhoz. Nagyon jól csináltátok, tök jó. Akkor egy kicsit beszéljünk még arról, hogy milyen terhelésekkel, tehát ennél a fajtánál ti milyen terheléseket értek meg, tehát mi az, ami nehéz volt még vele?
A legnehezebbnek a felevés témát mondanám, amivel most már egészen jól állunk, de hát ugye ezt tudni kell, hogy a tanfolyamon ugye volt ez a kajáról letiltás, a gátlás, na most ez úgy nézett ki, hogy ugye a kutya elé raktál valamit, és le kellett róla tiltanod. Na most Maszatka erre a második alkalom után rájött, hogy neki ahhoz nem szabad hozzányúlni, ez nálunk egy nagyon hosszú folyamat volt, és ezért nem tudtuk behibáztatni. Akkor utána kipróbáltuk azt, hogy a mentorunk dobott le elé kaját, vagy valaki más. Na most arra is rájött egy két alkalom után, hogy ez akkor így működik, ezért újra csak nem tudtuk behibáztatni, igen. Próbáltunk vele olyat utána, hogy sétálni mentünk, valamelyikünk előre rohant, ott raktunk le valami kis kaját, de erre is rájött, hogy azt ott mi rakjuk le, mert észrevette, amikor valamelyikünk elment, úgyhogy így se tudtuk. Aztán volt a következő megoldás, amikor ilyen madzagon engedtük el, egy ilyen 10 méter hosszú madzagon, mert hogy majd a Dunaparton biztos behibázik, akkor nem mi rakjuk ki a kaját. Na ez a kis szemét erre is rájött egy pár alkalom után, hogyha rajta van a madzag, akkor ő nem vesz fel semmit. Úgyhogy igazából ezzel a dologgal küzdöttünk a legjobban, főleg addig, amíg ugye nem hallgatott a tiltásunkra. Most ez a dolog már egészen jó, most már általában el tudom érni, hogy kiköpje, hogyha valamit eszik, hogyha pórázon van, semmiképp nem eszik fel semmit. De ha póráz nélkül vagyunk akciósétában, akkor sem. Tehát olyankor is le tudom már tiltani mindenről. Arra meg, hogyha elengedjük, akkor figyelni kell, hogy mi van a környéken még mindig, de már sokkal jobban állunk.
Ezt viszont nem tudom, hogy ez egy tipikus PIS tulajdonság, de Maszat szerelmes minden kutyába az utcán. És még ezt akartam mondani, hogy még ez egy olyan dolog volt, amivel küzdöttünk, hogy ne az legyen, hogy két lábbal ugrik minden szembejövő, elhaladó, kijövő kutyára. És ez még mindig vissza-vissza kacsint, főleg amikor az ember még egy kicsit nyomottabb állapotban van, nincs 100%-os figyelme a külvilágra, akkor megszokta talán. Igazából azt tudnám mondani, hogy ő nagyon jól tudja, hogy mi az, amit nem szabad neki csinálni, és keresi a kis kapukat, a kis időréseket, amikor lankad a figyelmünk, és ha azt ő észreveszi, akkor ő egyből ugrik.
Szerintem most már azért nem mindig.
Nálad.
A King a következetesebb?
Igen.
Igen.
Ez is egy jó támpont azoknak, akik erre adják a fejüket, hogy ennél a fajtánál, egy ilyen karakterű kutyánál elengedhetetlen a következetesség, hiszen attól áll föl, attól áll össze a program. És ugye azért nehéz ez, mert azt gondol az ember, hogy amikor határokat állít fel, vagy betartott a kutyával valamit, akkor nem tesz vele jót. Miközben ennek pont az ellenkezője igaz, mert ettől kapja meg a kutya a szabadságot, ettől jön létre az, hogy elengedheted. Nem kell attól félni, hogy tőled 50 méterre bezabál valami olyasmit, ami után a sürgősségén kell életmentő beavatkozást végrehajtani. Milyen most együtt élni a kutyával? Nálatok van lassan egy éve. Mennyi idős? Mit mondhatok, mennyi idős most?
Egy éves, két hónapos.
Egy éves, két. Akkor egy éve nálatok van most már.
Azt kell mondjam, hogy harmonikus vele az élet. Ahova tudjuk vinni, oda szoktuk vinni mindenhova. Ezek alól kivételek azok az esetek, amikor vagy nem jöhet be valami épületbe, vagy valahova, ahova nem lehet kutyát bevinni, akkor általában ugye nyilván nem szoktuk úgy elvinni, hogy akkor valamelyik önként marad vele. Volt már erre is példa, de azt mondanám, hogy ahova lehet vinni, oda visszük magunkkal. Napközben, amíg dolgozunk, ő ott van, de pihenni szokott, játszani szokott, ott már nem szokott semmi. Nem nagyon kell fegyelmeznünk már nekünk napközben, amikor mi dolgozunk, hagy minket dolgozni. Néha befekszik alánk, és akkor pihenget nálunk, de...
Igen, néha felkérezkedik az ölünkbe munka közben, de van, hogy felvesszük, van, hogy nem.
De
úgy egyébként ilyen, már nem kell attól félnünk, hogyha kimegy a szobából, vagy hogyha nem figyelünk rá egy pillanatig, akkor szétrágja a falat, vagy kirabolja a szennyest.
Mert hogy korábban kellett.
Igen,
korábban nagyon kellett. Igen, egyébként pedig így a rutinunknak a része. Általában bevásárolni is elviszük, csak akkor, ahogy említette Dani, akkor az egyikön kint marad vele, akkor gyakoroljuk azt, hogy szépen maradjon ott, és nem ugrunk rá senkire. Étterembe is el tud már velünk jönni, ezzel is volt problémánk, ugye nyilván kunyizik, de régen ugatott is, amíg valaki evett. Most pedig már nem, szépen ott fekszik a lábunknál, és ő így el van. Kocsmába is el tudjuk vinni. Igazából mindenhova. A limitációnk talán még a koncert, de hát igen, volt nekünk egy ilyen balesetünk, amikor hangosan megszólalt mögöttünk egy hangszóró, és azóta ilyen helyre még nem nagyon vittük. Igen.
Ott sérvet kapott, és ez fesztivál volt?
Ez egy fesztivál volt, igen.
Emlékszem.
Igen.
És abból hogy tudott kijönni, mit tudta? Egy picit akkor itt, mert ez is nagyon hasznos lehet, ez mondjuk nem csak spitz specifikus, hanem ez bármelyik. Tehát elvittétek egy fesztiválra, ez nem egy nagyon dübörgős fesztivál volt, úgy tudom, hanem ez egy ilyen chilles cucc volt, de a chilles cuccokon is előfordul, hogy raknak ki nagy hangládákat.
Igen, hát napközben oda mentünk, hogy megszoktassuk vele a terepet, és olyan pekjünk volt, hogy pont bekapcsoltak mögöttünk egy nagy hangszórót. Úgyhogy igen, hát onnan arrébb sétáltunk, ott nagyon megijedt szegényként. egy ilyen 20-30 méterrel arrébb viszont meg tudtunk állni, akkor ott nyugtatgattuk, etetgettük. Azóta pedig hát próbáljuk hozzászoktatni ezekhez a dolgokhoz. Most már például a hív megállóban nem fél, hogyha megszólal a hangszóró, meg néha játszunk le neki hangosan zenét hangszóróról, hogy kezdi szokni. Igen.
Hozzátok került a kutya? Volt egy Dani és Kinga, aki fogadta a Massatot, és itt ül ma Kinga és Dani. Ha arról kérdeznek meg titek, hogy bennetek milyen változás ment végbe, tehát mi az, amit ti tanultatok, hogy többek lettetek ettől az elmúlt egy évtől?
Én úgy érzem, hogy végre értem a kutyám reakcióit. Tehát, hogy én nem értettem, amikor ő ilyen nagyon ugatott valamit, hogy most ilyenkor mi baja van. Most már így tudom, hogy ilyenkor valamit jelez nekem, amit nem feltétlenül veszek észre. Most már észreveszem a különbséget a között, amikor csak hisztizik, vagy amikor tényleg van valami.
Hogy veszed észre?
Szituáció függvényében. Tehát, hogy amikor tényleg van valami, akkor így például, hogyha bejön hozzánk egy idegen, akkor tényleg van valami, akkor meg kell nyugtatni, hogy ez az idegen a barátunk.
De ez azért testkommunikáción, hangfrekvencián is ilyesmin is megnyilatkozik.
Igen, igen. Máshogy ugat, amikor csak jelez valamit, meg máshogy ugat, mint amikor hisztizik. Tehát, hogy igen. Van olyan, amikor például elveszünk tőle egy csontot, amit leraktunk, mert vannak ezek a kis bőrből összegyűrt csontok, és neki egy az nagyon nagy, úgyhogy a felénél mindig el kell vennünk, mert különben hasmenése lesz. Na, olyankor például határozottan tudjuk, hogy hisztizik. Amikor így egy olyan helyen van, amihez közel van kaja, akkor is általában hisztiről van szó. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy ezt meg tudjuk már különböztetni, és így így tudjuk, hogy hogyan reagáljunk ezekre a dolgokra. De azt is észreveszem most már rajta, amikor bestresszel egy szituációtól. Tudom, hogy mikor van szüksége arra, hogy kihátráljunk egy-egy helyzetből. Itt, például ugye ő a hangos zajoktól fél, a gördeszkától különösen, úgyhogy a Dunaparton van egy ilyen gördeszkapark, amihez szoktunk lassan közelíteni, hogy az szokja. De ott is már egyértelműen látom rajta a jeleket, amikor már sok neki, és akkor egy pár lépést visszamegyünk, és onnan próbáljuk meg. Úgyhogy bennem igazából az egész kutyához való hozzáállásomat megváltoztatta, mert én előtte azt gondoltam, hogy hát, hogyha belekényszerítem egy ilyen szituációba, de közben adok neki jutalomfalatot, akkor az egy idő után biztos, hogy jó lesz. És közben hát úgy tűnik, hogy ezzel rontottam is rajta annó, és akkor most próbáljuk javítgatni ezeket a hibákat. De most már értsük a jelzéseit.
Igen, nekem a kedvencem még ehhez, hogy olyan különböztetjük meg az ugatásait, hogy mikor milyen probléma van. Ez a kanapé lábtartóin szokott a lábunknál feküdni, és ott oda néha hoz fel játékot is, és a kedvencem az, amikor neki leesik a játék a kanapéról, és elkezd ugatni nekünk, hogy vegyük fel. Konkrétan elvárja, hogy vegyük fel. És a legelején még mi ennek bedöltünk, aztán utána ezt így elvágtuk, és elkezdtük mondani neki, hogy vedd fel. És akkor utána még néha ránk ugatott kettőt, aztán utána ilyen nagyon-nagyon nagy bambi szemekkel ránk nézett, és a legvégén nagyon komótosan rászánta magát, hogy na jó, akkor lemegyek érte én.
De jó.
És ez volt az, ahol be tudtuk kategorizálni, hogy ez melyik ugatása.
Igen. Csak akkor, amikor még bedöltünk neki, akkor elkezdte azt játszani, hogy direkt dobálta le utána, igen, mert neki az egy jó móka volt, hogy mi azt felveszünk.
Maszat, nagyon megyekszer vagy.
És most már olyan ugatása is van, amikor olyan helyre esik be, honnan viszont tényleg nem tudja kivenni. Akkor ugye tényleg nekünk kell kivenni, de akkor is máshogy ugat. Akkor nem ilyen nagyon követelőzően, vagy nem tudom jobban megfogalmazni, akkor inkább ilyen szomorú. Azt mondanám, hogy ott abban ilyen enyhe szomorúság van, nem?
Igen, na most tényleg segítsetek ilyen.
Hú, de jó. Kiélesedett a fületek. És mi az, ami még történt? Mi az, ami még változott? Tehát most gondolok arra, hogy a tudatos kutyaválasztás előtt el szoktam mondani a gazdáknak, mikor megkérdezik a válaszként, hogy igazából nem tudunk felkészülni arra, mi következik, mert annyi mindent rejt magába egy kutya, és vegyük például az időfaktort, hogy az időfaktorunkhoz választunk kutyát, és ez nagyon helyes, de valójában, amikor a kutya megérkezik, időt teremt azzal, hogy ritmizálja az életünket, mert reggel, délben, este vinni kell, és az nagyon fura, hogy egy napba sokkal, de sokkal több belefér, mint amit az ember gondolna. Tehát egy nap el tud telni úgy, hogy basszus, már vége a napnak, és szinte nem csináltam semmit, és el tud telni úgy, hogy két heti munkámmal végzek, mert olyan koncentrációban vagyok jelen. Nekem van egy ilyen bevésődésem, hogy a kutya ezzel a ritmizálásával, az energiával való hatékony bánásmódra tanít, és a többi. Nem akarom ezt a szátokba adni, inkább kérdezem, de ne mondjátok azt, hogy ne igazoljátok be, csak hogy van-e ilyen, hogy hozott-e ritmust, ez a ritmus hozott-e változást. Tehát maga a kutya, most ez nem spitz-specifikus, hanem leginkább arra kor jelenségre gondolok, hogy fiatalok nem gyerekvállalással kezdik, hanem egy kutyavállalás, esetleg egy nyúlvállalás után egy kutyavállalása, és hogy itt történik-e a mindennapotokban változás?
Igen, azért rengeteg változás volt, miután ő hozzánk került.
Ez a ritmus, ez megáll, gondolom, amit mondtam.
Meg teljesen, szerintem teljesen. És jó irányba vitt el ezeket a dolgokat nálunk kifejezetten, mert ha hajlamosak voltunk előtte, azért többször ez a nem volt megfelelő, nem volt egy beállt ritmusunk, tehát hogy nagyon gyakran ingadozott az, hogy akkor most mikor kelünk fel, mikor fekszünk le, hogy van beosztva a napunk, mikor mit csinálunk, és ez ilyen nagyon kaotikus volt sokszor előtte. Még most is néha az nyilván, de azért nagyon-nagyon kitisztította ezt a dolgot, miután hozzánk került.
Be kellett illesztenünk őt az életünkben. Egyébként ezt nem mondanám, hogy ennyire strict to the rules, már mint hogy olyat tudunk vele csinálni. Ő így alkalmazkodik ahhoz egyébként, hogy mikor kelünk fel. Ugye nyilván akkor fekszik le, amikor mi lefekszünk, néha már elalszik előbb, de hogyha később fekszünk le, akkor később kell ő is. Reggel nem hisztizik, hogy akkor most menjünk. Amikor úgy kelünk fel, hogy még pont van ott egy meetingünk, ő szépen megvárja azt, hogy mi elkészüljünk, és majd levisszük, addig alszik. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy még mindig megvan a rugalmasságunk, és az a része pedig pozitívum, hogy többet megyünk ki a szabadba miatta. És igen, tehát, hogy van pár dolog, ami miatta ilyen, hát ilyen szabályszerű lehetett, hogy azért elmegyünk legalább kétszer sétálni vele egy nap, meg gyakorlunk. De én azt mondanám, hogy még mindig rugalmasak vagyunk.
Ugye, az a furcsa és az a nehéz, amikor egy stúdió beszélgetést folytatunk, és a nézők azt látják, hogy Maszate egy piszok nyugodt, kiegyensúlyozott kutya, de azért hogy én egy elég mély ismerettel rendelkezem rólatok, tehát elég régóta együtt dolgozunk, és tudom azt, hogy Maszat, aki éppen most megmosakodott, hogy Maszat egy hiperérzékeny és egy extra nehéz kutya. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy egy könnyű kutya, hanem ti rengeteget dolgoztatok azért, hogy ma itt a stúdióban így tudjon viselkedni. Mert hogy amúgy, ha ő nála átkapcsol az aktivitás kapcsoló, akkor itt, mint egy cikesz, így tik-tik, mindent egy pillanat alatt össz, és a többi. Nem tudom, hogy egy stúdió beszélgetés mennyire alkalmas erre, hogy ezt átadjam, valószínűleg nagyon kevéssé, úgyhogy csak kikérdezek arra, hogy ez létezik Maszatnál, vagy hogy létezik Maszatnál?
Én élvezem egyébként, amikor ezt csinálja, amikor kiadja magából ezeket a dolgokat, és hát ez úgy néz ki, hogy mondjuk lemegyünk a legközelebbi térre, ahol el lehet engedni, és szépen sétál mögöttünk most már, és ahogy elindul ez az egész, amikor elengedjük, hogy akkor adja ki magából a dolgokat, akkor úgy néz ki, hogy levesszük ugye a pórászt róla, utána adunk engedélyt neki arra, hogy mehet, És amikor ezt kimondjuk, akkor ő már a tér másik oldalán van.
Alapvetően én nagyon meglepődtem rajta, hogy most itt sikerült nyugodtan végigülni ezt a sessiont. Izgultam miatt a őszintén, szóval, hogy ez sikerül-e, és nagyon büszke vagyok rá, hogy sikerült.
Csak tesztként mutassuk meg, hogy mi történik akkor, hogyha leengedjük őt. Nézzük meg, hogy...
Metsz.
Az aktív állapotot azt mennyi ideig képes fenntartani? Tehát mi a tapasztalatod? Tehát egy pillanatra nem nyugszom meg, ding, 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 mindenhol ott ennek mindent megnézek, ez mennyi ideig tud tartani? Egy perc, öt perc, egy óra, tíz óra?
Én fél és egy óra közé mondanám, de...
Én továbbra mondanám, van az, amikor mondjuk ő játszik valakivel, akkor nyilván néha tart pihenőt, mondjuk egy ilyen 10 percenként pihen egy kicsit, aztán folytatja. De hogyha így elengedjük valahol, pláne egy idegen helyen, akkor szerintem ezt órákig is fent tudja tartani. Tehát ugye a múltkor voltunk egy-két órát a Margit szigeten, és végig ezt csinálta.
Csináljunk egy menőséget, most hívd fel magad mellé, és nyugtass be, nézzük meg, hogy működik a kapcsoló, csak kíváncsi.
Haszat, gyere!
Összejön a menőség.
Ügyes vagy.
Fú, de jó. Jó, hát persze nyilván ebből a kamerák keveset fognak átadni abból a cikázásból és abból az őrületből, amiben be tud kapcsolni, de tényleg nagyon menőség, hogy így le tud kapcsolni, és így el tud nyugodni mellettetek. Egyébként azt hogy láttátok, hogy ha ilyen mérföldköveket kellene említeni, hogy milyen mérföldkövek voltak a változási pontok? Tehát mi az, ami adott egy nagyobb dózis? Tehát hogyan éltétek meg, hogy mi volt az, amikor... Most mondok erre egy példát. Szerintem ez a fesztivál cucc, ez egy fontos esemény, mert a kutya megmutatott egy olyat, hogy nem aludhat el a figyelmed. Csak mondtam egy ilyet, de bármi, amikor egyszer csak megvilágosodott, megértetted, van-e ilyen? Ha van, akkor jó, ha nincs, akkor az is jó.
Nekem az első mérföldkő az volt, amikor először vittük úgy sétálni, hogy újra tudtuk fogni egymás kezét, és úgy sétáltunk. Ezt nem gondoltam, hogy ez valaha sikerül, amikor megkaptuk ezt a kutyát, komolyan nem. Most még telefonálni is tudok közben, meg orrot fújni, úgyhogy abban a kezemben van a póráz, amiben maszat. Ez volt nekem az első mérföldkő. A második mérföldkövem az, amikor elértük, hogy tudjunk beszélgetni másokkal úgy, hogy ő is ott van. Aztán nekem még az, hogy be tudunk ülni vele valahova, mert hát igen, amikor még kicsi volt, akkor volt egy olyanunk, hogy beültünk egy helyre, aminek van hátsó udvara, és ilyen elektromos ajtók vannak. És ott a hátsó udvaron leszoktuk venni róla a pórászt, mert ugye neki nem nyílik ki az ajtó, mert pici. Na, de hogy levettem róla a pórászt, Dani bebent, besurrant mögötte, és ugye ekkora kis fekete, senki nem vette észre. Olyan pekünk volt, hogy pont az utcánál is kinyílt az, az ajtó, mert mentek ki rajta, és akkor elrohant a francba. A bakástérre rohant különben, ki az úton, rohantam utána, ahogy kell, igen. Az ott bennem egy törést okozott. Az ott nagyon nehéz volt, úgyhogy én ezt egy hatalmas mérföldkőnek tartom, hogy ettől már nem kell félnünk, elengedhetjük ott bent, magunk mellett nem fog elmenni. A másik meg az, hogy a tiltással is már nagyon jól állunk. Annak nagyon örülök. És van egy olyan mérföldkövem is, amikor így igazából megértettem mondjuk azt, hogy így, amikor kiszaglász egy feladatból, hogy ja, hogy ezért csinálod, mert én azt hittem, hogy csak szemtelen, közben pedig nem, csak kényelmetlenül érezte magát. És így,
tehát, hogy stresszjelzéseket ad, és megértetted, igen. Hogy azok, amelyek korábban is ott voltak stresszjelzésként, azokat te tiszteletlenségnek vetted, miközben valójában a kutya feszültségét.
Az nekem ott egy hatalmas váó volt, mert én meg eddig haragudtam rá miatta, pedig igazából ő nem bunkó, ott éppen akkor.
Ez már prósanyag volt, hogy
igen, nyilván. Igen, ez már az volt, igen.
Meg hát mostanában vettük észre, hogy most kezdett el egy csomó minden beérni a köztünk meg a masszat között, amit a prón tanultunk.
Például a mellém, az nekünk múlt hét elejéig, az csak akkor ment, hogyha így mutattam neki, vagy kajával csalogattam oda. Igen. És múlt hét vége fele sikerült először, hogy így beült mellém rendesen, és most már úgy gyakoroljuk kaja nélkül, meg mutatás nélkül, és még elkezdi helyezgetni ott a fenekét, hogy jó helyen legyen. Ezt nagyon imádom, igen. Nekem nagyon sok wow érzésem volt tényleg. Igen.
Nekem is.
Jaj, meg amikor ugye csináltuk azt a törcsis videót, az engem ott teljesen lenyűgözött, hogy ő képes lentről felfutni, és emiatt tetszett nagyon a konfliktus fel, amit szintén prón tanultunk, mert ott az volt, hogy először csak így a lépcsőházból küldözgettük fel, és elkezdte megunni, és így nem tudtuk, hogy mi van, miért nem csinálja, hát már felment oda nem tudom hányszor, és akkor kitaláltuk, hogy na jó, akkor menjen az utcáról egyből, hát ha úgy izgalmasabb, és amikor felment, én teljesen elájultam tőle.
Tehát, hogy volt kihívás a feladatban, igen. És igen. Na, ez nagyon tipikus egy ilyen intenzív kutyának, hogyha nincs kihívás, akkor elunja. Ez a feladat onnan indul, hogy a kölyök tanfolyam végén két vizsga van, az egyik egy ügyességi vizsga, és az ügyességi vizsga négy eleme közül az egyik elem, hogy egy 5 méterre tőled lévő törülközőre a kutyát helyből kiküldöd, és ott lefekteted, és a kutyának ott kell maradni 3 másodpercig. Ez az alapgyakorlat, ezt minden kölyök tanfolyamos kutya megtanulja a többi sok-sok gyakorlat mellett. De ugye itt a pró tanfolyamon kaptatok egy olyan feladatot, hogy nézzük meg ezt a legextrémebb formában. És akkor ez mi is volt tulajdonképpen, mit is látunk?
Tulajdonképpen átmentünk egy idegen épületbe, egy ismerősünk lakásához. Leraktuk maszatot maradban az utcára, ahol közben egy jazzkoncert szólt, és emberek voltak ott vacsoráztak, igen.
Azt a maszatot.
Igen, és szépen ott maradt, amíg én felsétáltam az első emeletre a lakásba, ki az erkélyre, és ott terítettem le a törölközőt. Most ott megvárta, amíg én visszaérek hozzá, és ráküldöm a törcsire. És ő szépen felszaladt az első emeletre, ki az erkélyre. Ez egy hatalmas élmény volt.
Ugye a törcsi feladat neki már az alaptanfolyamon megvolt, és imádta az egészet, úgyhogy ezért tudtunk belevinni neki bonyolultságot, és miután rájöttünk arra, hogy ha a takarásba rakjuk a törölközőt, ha messze rakjuk nagyon a törölközőt, az se jelent neki kihívást.
Sőt, jobban élvezi a gyakorlatot, ez egy nagyon furcsa, egy ilyen kutya esetében ez egy nagyon furcsa külön elem, hogy kell kihívás.
Igen, akkor jutott eszünkbe, hogy ez milyen jól néz neki, hogyha ő szépen felfutna az utcáról, az erkélyre, a törölközőre. És felépítettük a gyakorlatot, és az erkélyről elindulva növeltük a távolságot egyre jobban, hogy azért meg is ismerje az útvonalat, mert nem látszik a videón, de hogy volt olyan, amikor eltévedt szegényként, hogy nem tudta, hogy merre kell menni.
Volt, hogy felszaladt a harmadik emeletre, nem tudta, hol van az ajtó.
De jó.
És akkor szépen kinöveltük a távolságot, és akkor ez a legextrémebb gondolatunk volt, hogy most koncert is van, most emberek is vannak, na akkor próbáljuk meg ma is, hát ha sikerül egy ilyen környezetben is felküldeni ezt a dolgot, vagy ugye masszatot törölközőre.
Egyfél óriási, másfél azt is tegyük még mellé, hogy masszat ma 14, vagy most 14 hónapos, egy év két hónapos, akkor, mikor a videó készült, akkor mennyi idős volt a prón? Ugye nektek volt egy betegsége, miatt nem egyből kezdtétek a prót kicsit később.
Akkor volt egy éves.
Egy éves egy volt, éves. Tehát két hónapja igen. Forgattátok körülbelül. Dani, neked ilyen mérföldkövek?
Hát az alaptanfolyamon nekem ez a pórász fegyelmessét, ez egy ilyen zseniális. Ez nekem nagyon-nagyon. És miután sikerült is rendesen elsajátítanunk ezt a dolgot, ez nekem is egy nagy kedvencem, amit Kinga mondott, hogy így, hogy meg tudok fogni egy pohár vizet, mondjuk úgy, hogy a kutya a kezemben van, és nem kell attól félnem, hogy magamra öntöm a vizet a kutya miatt. ez nekem egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Meg a prótanfolyamon, én amit most nagyon észrevettem, és ami kezdett beérni, ez amit említettél, hogy egy szavakra, egy hangjelzésekre jelezni a kutya felé, hogy figyelj, vagy hogy így vigyázzon magára, vagy hogy így most, amikor éppen látom, hogy van egy szándék, amit én nem akarok, legyen ez akár felevés, vagy elrohanni más kutyához, vagy most felkapni egy gesztenyét. Vagy
itt most
tudom.
Csak a nézők kedvéért, hogy itt most arról van szó, hogy nem megvárni a viselkedést, és ott veszekedni a kutyával, hanem odáig eljutni az észlelésben, hogy már a kutyáról le tudjam olvasni, hogy most valami olyasmit szeretne, amit én nem akarom, hogy csináljon, és akkor egy köhintéssel elmondani, hogy ezt nem kérem,
igen,
köszönöm.
Igen, erre gondoltam, és ez az érzés, ez most volt, nemrég, múlt héten mondtam Kingának, hogy most kezdtem el érezni ennek a működését, hogy reagál rá a kutya.
Rengetegen találnak meg a hozzánk járó gazdák közül, hogy basszus kulcs, miért nem a gyerekvállalás előtt jöttünk el a kutyaiskolába, miért nem akkor történt velünk az, ami most történt. Van bennetek valami ilyen jellegű felismerés, hogy itt a maszattal való munkálkodás az segített titeket abban, hogy esetleg később akár egy ember életet támogatva megérkezve, tehát ez fordult meg a fejetekben, nem fordult?
Alapvetően erről a témáról annyira nem beszéltünk, viszont én azt határozottan látom, hogy ez segít ebben a dologban. Tehát például párhuzamot tudunk vonni még a pici gyerekek és a kutyanevelés között, ami most lehet, hogy így hülye hangzik, de egyébként tényleg hatalmas párhuzam van. Szerintem megkönnyítheti ezt a dolgot a jövőre nézve.
Sok eszköz van, ami felhasználható.
Igen.
És nem feltétlen kell ezt úgy gondolni, hogy akkor ezt csak kutyára lehet használni, mert hogy ezek módszerek, és nem kell, hogy kutya legyen az, akinél ezt a módszert alkalmazza az ember.
A kutya rákényszerít arra, hogy megértsem, mert még egy gyerek egy bizonyos idő után már tudja verbalizálni a belső állapotát, ahhoz, hogy a kutya is verbalizálja a maga módján, de ahhoz, hogy ezt megértsem, az nagyon erős figyelem és beleértés, beleérző képesség, empátia kell. Szerintem ez például az egyik legnagyobb vívmány a kutyanevelésben, hogy egy másik lénybe bele kell érezzek. És azt hiszem, hogy ez a gyereknevelésnél is nélkülözhetetlen és elengedhetetlen, és még rengeteg minden. Én nagyon remélem, hogy ebben a tekintetben is kaptak egy pici lelkesítést a kedves nézők és hallgatók, akik most itt vannak velünk. És zárszóként szeretnék még egy olyat kérdezni tőletek, hogy akkor most spic legyen, vagy ne legyen spic? Kinek legyen spic, kinek ne legyen spic?
Én azt mondanám, hogy aki érzi magában az elhatározást, hogy ő kellő energiát fog tudni belefektetni ebbe a kutyába, annak legyen spic, mert egyébként meg egy nagyon okos, intelligens kutya, könnyű tanítani, hogyha ráérzel, hogy hogyan kell, tehát hogy azoknak javasolnám, akik energiát akarnak belefektetni. Azoknak, akik türelmetlenek, vagy csak azért vennék meg, mert aranyos, meg cuki, nekik nem javasolnám.
Én ezzel csak egyet tudok érteni, mert rengeteg olyan kutyát láttunk, spiccet láttunk, akik külső szemmel nézve szerintünk nem olyan boldogok, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, hanem ha a te szavaiddal akarok élni, azt mondtad, úgy emlékszem, hogy a kutyának kell egy vezető, és hogy ezt itt nagyon sok esetben nem látszik a spicces gazdáknál, hogy ők a kutyáknak a vezetőjük lennének, hanem inkább ilyen fura viszonyokat látni, ilyen fura viszonyokat találkozni.
Sok szorongó kutyust láttunk.
Igen,
ki mindent megugat, mindentől fél, igen. Nem lett szocializálva. Igen.
Fél kutyától, igen. Fél embertől, fél autótól, fél motortól, mindentől.
Hát ez igen, egy furcsa helyzet, hogy mi köze van ennek ahhoz, hogy a kutya kér magának egy olyan gazdát, aki irányítani tudja. Hát az, hogy a környezeti stresszből a legnagyobb biztonságot a gazda személye jelenti. Azért mondtátok ezt a fesztiválos sérvet, ezt a sok kérményt. Ilyen, ezt nem tudod kivédeni. Nem a fesztivált, hanem azt, hogy bárhol keletkezzen egy ilyen trauma. nagyon nem mindegy, hogy ki áll a kutya mögött ilyenkor, aki ki tudja húzni ebből a gödörből, vagy a kutya akár esetleg még a gazdáért is izgul, hogy olyan ügyetlen szegény, hogy áll meg a lábán. A kutyának ez egy belső szükséglete valóban, és egy érzékeny kutya esetén, már pedig a spitzek jellemzően nagyon szenzitív kutyák, minimum nagyon szenzitív kutyák, ott kiemelten fontos. És akkor az én zárszavam pedig ez lenne, hogy nagyon tudom ajánlani, szerintem fantasztikus kutya, de tényleg csak akkor, hogyha az ember készen áll arra, ha lehet türelmetlen embernek is spitze, hogyha szeretne türelmessé válni.
Igen.
Bárkinek lehet spitze, aki készen áll arra, hogy energiát teremtsen, és beletegyen ebbe a kapcsolatba, és feltétlenül javaslom azt, hogy minél hamarabb. Tehát nem szabad kihagyni az első 4-5 hónapot. És az sem mindegy, hogy rengeteg marhassággal, búsíttel lehet találkozni. Nagyon nagy szerencsétek volt, hogy jó irányba indultatok el, egy olyan csatornára találtatok rá, ami nagyon jó alapot adott nektek. Utána kölyök tanfolyamra beérkezve ezt meg tudtátok koronázni. Tehát ezt mindenkinek ajánlom, hogy próbálja meg ezen útmutatások alapján építeni a kapcsolatot, amit elmondtatok, a pihenés, a határok felállítása és a kapcsológomb kezelése. Mindenképpen a városi együttélésnek az egyik bajnoka szerintem a spitz, de kizárólag abban az esetben, hogyha megfelelő gazda áll mögötte, mert különben a szomszédok rémálma, de akár a gazda rémálma is, nem beszélve a kutya számára a fölös stresszről. Köszönöm, hogy eljöttetek, és hosszú, boldog kutyás éveket kívánok nektek, és azt is kívánom, hogy amin elindultatok, jussatok még messzebbre, ameddig csak időtök, energiátok bírja. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük a lehetőséget.